csökkentett urán és plutónium tartalmú üzemanyaggal töltöttek fel egy orosz atomerőművi blokkot, amivel meg is kezdték az energiatermelést. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az oroszországi Beloyarszki atomerőmű negyedik BN-800-as gyors neutronos reaktorral működő blokkjában először alkalmaznak kizárólag csökkentett urán és plutónium tartalmú úgynevezett MOX üzemanyagot. A dolog jelentőségéről és a technológiáról Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanárát hallják.
MOX üzemanyag önmagában már régóta létezik, és például francia atomerőművekben, de japán, illetve német atomerőművekben is alkalmaztak már ilyet. Ugye a MOX az azt jelenti, hogy mixed oxid, ami arra utal, hogy az üzemanyag az nem tisztán urán bázisú, hanem urán és plutóniumnak a keveréke. Ugye a plutónium úgy jön a képbe, hogy az atomerőművi üzemanyag, amikor kiég, akkor abban felhalmozódik a plutónium, és ezt a plutóniumot ezt újra lehet hasznosítani. Ki lehet vonni a kiégett üzemanyagból, és mivel a plutónium egy az uránnál nehezebb mesterséges izotóp, és hasadóképes izotópjai is vannak, ezért ugyanúgy maghasadásos láncreakcióban felhasználható energiatermelésre. Tehát a polgári életben, könnyűvizes reaktorokban azért alkalmaznak MOX-ot, mert a korábban kiégetett üzemanyagban felhalmozódott plutóniumot visszakeverve egy újabb atomerőművi üzemanyagba energiát lehet vele termelni, és ezt a nehéz izotópot gyakorlatilag el lehet égetni, fel lehet használni, és így aztán kevesebb hulladék marad a rendszerben. Itt ez a orosz hír, ez azért izgalmas, még ezen az előbb elmondottakon túl, mert hogy korábban volt egy olyan amerikai-orosz megállapodás, hogy a fegyverek céljára készített plutónium készletet lecsökkentik, és az ottani plutóniummal kell valamit kezdeni, hogy ne maradjon meg. És az orosz koncepció azt tartalmazta, hogy ezt a fegyvercélú plutóniumot bekeverik üzemanyagba, és elégetik, és ezt a BN-800-as reaktort, ezt most ebbe az irányba is elirányították, tehát, hogy a BN-800-as reaktorban olyan üzemanyagot is fel fognak most már a jövőben használni, ami ilyen fegyvercélú plutóniumot is tartalmaz, és gyakorlatilag ezzel biztonságosabbá válik a világ, mert a fegyverben felhasználható ilyen hasadóanyag, az már nem lesz a továbbiakban hozzáférhető energiatermelésre hasznosítják.
Mennyire nehéz előállítani ezt az üzemanyagot, ezt a MOX üzemanyagot, mert hogy akkor tulajdonképpen az egyik már elhasznált fűtőelemből ki kell vonni, a másikba pedig integrálni kell? Mit kell vele tenni?
Igen, tehát a plutóniumnak tehát két forrása lehet, vagy a kiégett atomerőmű üzemanyagból kell kivonni kémiai eljárással, vagy pedig, hogyha ez a plutónium ez korábban fegyver célt szolgált, akkor fém formájában áll rendelkezésre, és ezt bele kell keverni az uránba. Ebből oxidot kell egyébként készíteni, és ezt a plutónium oxid, illetve urán oxid keveréket kell pasztillába préselni, és utána ugyanúgy becsomagolni, mint a hagyományos urán alapú üzemanyagot. Ennek a gyártása azért komplikáltabb, mint a hagyományos urán alapú üzemanyagnak, mert hogy a plutónium sugárzó és kémiailag veszélyes. Tehát a normál urán alapú üzemanyaghoz képest sokkal szigorúbb biztonsági intézkedéseket kell tenni, és egy jobban védett berendezést kell alkalmazni, amikor ilyen üzemanyagot gyártanak. Tehát ebből a szempontból mindenképpen egy nagyon komoly előrelépés az, amiről az orosz kollégák most beszámoltak. Egyrésztről, hogy ezt az üzemanyagot le tudják gyártani, másrésztről pedig ennek a használatba vétele azt jelenti, hogy a plutónium mennyiség, ami a Földön rendelkezésre áll, az ezen keresztül csökken. Egyébként azt is meg kell említeni, hogy ez a reaktor, amiben ezt most alkalmazzák, ez egy nagyon speciális reaktor, tehát ez nem egy paksi típusú, vagy nem egy nyomotvizes reaktor, hanem ez egy úgynevezett gyors reaktor, egy gyors neutron spektrumú reaktor, amiben a hűtőközeg nem víz, hanem folyékony nátrium, tehát ez egy folyékony fémmel hűtött reaktor, aminek az a jelentősége, hogy a folyékony nátrium hűtőközeg hatására, vagy ennek köszönhetően a neutron spektrum, ami ebben a reaktorban van, az úgynevezett gyors neutron spektrum, tehát a nagy energiás, a maghasadásban keletkező neutronok, azok nem lassulnak le olyan mértékben, mint egy vízhűtésű reaktorban, és ennek köszönhető többek között az, hogy nagyon jó hatékonysággal tudja felhasználni a hasadóanyagot. Nagyon jó az üzemanyagciklus szempontjából ez a megoldás, és magas hatásfokon tud működni, mert hogy magas hőmérsékletű ez a folyékony nátrium hűtőközeg, így aztán az erőműhöz kapcsolódó hőkörfolyamat, az sokkal magasabb hatásokat biztosít, mint egy nyomotízes reaktor esetében.
Ez azt is jelenti, hogy az energia, amit ez az atomerőmű, ez a reaktor képes megtermelni, nagyobb mennyiségileg, mint a mondjuk így hagyományos reaktorban termelt energia?
A hatásfoka magasabb. Ez azt jelenti, hogy egységnyi megtermelt hőenergiából több villamosenergiát állít elő. Ennek nagyjából 40% a hatásfoka, míg egy hagyományos vízütésű, vízmoderálású reaktornak a hatásfoka valahol 35% környékén van. Tehát egy durván egy 5% ponttal magasabb a körfolyamati hatásfoka. Egyébként ez a BN-800-as reaktor, ami a Beloyarsk atomerőműnek a 4-es blokja, ez 800 megawatt teljesítményű, tehát a mostani paksi blokkoknál nagyobb a villamos teljesítménye, az új paksi blokkoknál kisebb a teljesítménye, de mondom még egyszer, hogy más a feladata, tehát nem a teljesítmény itt, ami a leglényegesebb ebből a szempontból.
A biztonságról mit lehet elmondani? Ugye mondta, hogy más a hűtőközeg, illetve azt is, hogy a plutónium kezelése, szállítása, egyáltalán annak a felhasználása sokkal nagyobb körültekintést, sokkal nagyobb biztonsági intézkedéseket igényel. Mennyivel, ha lehet így fogalmazni, nagyobb vagy kisebb a biztonság, illetve a biztonsági előírás, mint egy hagyományos erőműnél?
Úgy mondanám, hogy más. Tehát ahogy nagyon jól összefoglalta, a plutónium jelenléte miatt ennek az üzemanyagnak az előkészítése, előállítása, szállítása és kezelése nagyobb körültekintést igényel, tehát szigorúbb előírások vonatkoznak rá. Magának a reaktornak az üzemeltetéséhez kapcsolódó biztonsági kérdések azok őszintén szóval komplikáltabbak, mint egy nyomott vizes reaktor esetében, hiszen magas hőmérsékletű folyékony nátrium a hűtőközeg, és a nátrium, ugye ha vízzel érintkezik, akkor nagyon heves kémiai reakciót valósít meg, tehát speciális megoldásokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy az üzemeltetés során ezek a nátriumhűtésű reaktorok, ezek biztonságosan tudjanak működni. Egyébként például Franciaországban, de Oroszországban is nagyon hosszú ideje van ezzel kapcsolatban tapasztalat, tehát lehet ezeket a reaktorokat is jól működtetni, de kétségkívül komplikáltabbak, mint egy könnyű vízmoderálású reaktor.
És maradva a régióba, de egy kicsit keletebbre, Fukushimában, azt tervezik, hogy a fukushimai atomerőműben felhalmozódott szennyezett, radioaktívan szennyezett vizet a Csendes-óceánba engedik. Mit jelent ez, illetve mekkora veszélyt jelenthet ez akár az élővilágra, akár az emberre nézve?
Kezdjük ott, hogy miért van erre az egészre szükség, miért jutottak idáig a japánok. Ugye 2011-ben volt ez a nagyon nagy földrengés, amit a tsunami követett, aminek következtében a Fukushima 1-es atomerőműben több reaktor tönkrement. Gyakorlatilag kiléptek abból a méretezési alapból, amire annak idején ezeket a reaktorokat felkészítették, és az ő hűtőrendszereik azok megsérültek, és ennek következtében nem lehet a normál hűtési módszert alkalmazni. Gyakorlatilag mind a mai napig a sérült reaktorokba bejuttatnak vizet, de ezt a vizet nem egy zárt hűtőrendszeren keresztül keringetik, hanem ez a víz, mivel hogy megsérült a technológia, ezért kifolyik, és az épület alsó részein gyűjtik össze. Ez a víz tehát, amit betáplálnak, ez érintkezik a radioaktív anyaggal, érintkezik a hasadó anyaggal, és ennek következtében szennyeződik, és amikor kiveszik ebből a rendszerből, akkor szennyezést is eltávolítanak vele. Na most természetesen nem azt tervezik a japánok, hogy ezt az erősen szennyezett vizet úgy, ahogy van, kibocsátják a környezetbe, hanem nagyon sok és precízen felépített tisztítórendszer állott a rendelkezésükre, amely tisztítórendszerek segítségével a legfontosabb és a környezetet jelentősen terhelő vagy terhelhető izotopokat kiveszik ebből a hűtővízből. Tehát céziumot vagy stronciumot, ezeket az izotopokat, ezeket eltávolítják ebből a vízből. De van egy olyan izotóp, amit nem lehet kivenni a vízből, mert a víz maga, ez a trícium. Ugye a trícium az a hidrogénnek a hármas tömegszámú izotópja, és ha a trícium megjelenik, akkor az a H2O molekulában, a víz molekulában gyakorlatilag ugyanúgy benne van, mint egy sima könnyű hidrogén atom. Ezért a tríciumos vizet nagyon-nagyon nehéz, vagy adott esetben véges költségekkel tulajdonképpen lehetetlen megtisztítani magától a tríciumtól. Na most a tríciumról azt kell tudni, hogy bétabomló izotóp, lágy béta sugárzása van, tehát a sugárvédelmi következményei a tríciumnak nem annyira komolyak, és viszonylag hosszú a felezési ideje, 12 év, emiatt nem lehet annyi ideig tárolni ezt a tríciumos vizet, hogy maga a trícium lebomoljon benne. A fukushimai telephelyen az elmúlt években több mint 1 millió köbméternyi tárolókapacitást létesítettek annak a víznek, amit az előbb elmondott okokból kivesznek a reaktorok épületeiből, és nem tudják megtisztítani már a tríciumból, és a mostani számításaik szerint nagyjából olyan 150 köbméternyi víz keletkezik naponta, és ez a 1 millió köbméternél nagyobb tárolókapacitás, ami egyáltalán elfér a telephelyen, az ennek az évnek a végén valószínűleg betelik. És gyakorlatilag nem tudnak további tárolókapacitást létesíteni, ezért fogalmazott meg a japán kormányban az, hogy minden más izotópot kivesznek ebből a szennyezett vízből, de a tríciumot, mivel hogy nem tudják eltávolítani, ezt a tríciummal szennyezett vizet, ezt visszaengednék az óceánba. Erre vonatkozóan végeztek egyébként elemzéseket, különböző technológiákat is vizsgáltak. Ahogy én látom, ezek az elemzések azt mutatják, hogy a dózis következmények magasabbak lennének akkor például, hogyha a levegőbe elpárologtatnák ezt a vizet, mert akkor ez a tríciumos víz az a levegőben jelenne meg. Így aztán amellett, a technológia mellett köteleződtek el, hogy a tengerbe fogják visszabocsátani. És erre vonatkozóan, amiket én láttam dózis számításokat, azok nagyon alacsony értékeket adnak. Én el tudom képzelni azt, el tudom hinni azt, hogy ha az óceánba visszaengedik, akkor ott lesz akkor a higulás, hogy ennek a dózis következményei még ott akár a közvetlen környezetben is nagyon alacsony szinten fognak tudni maradni.
Viszont akkor ez azt jelenti, hogy a sugárzás, a háttérsugárzás szintje a környéken szinte biztos, hogy hosszabb, rövidebb időre megnő?
Valamennyivel meg fog növekedni, de itt hangsúlyozom, hogy nagyon pici értékekről beszélnek. Tehát amit én láttam elemzést, abban az volt, hogy néhány tized mikroszívert éves dózis növekedés várható, és mondjuk az átlagos háttér az olyan 2500 mikroszívert évente. Tehát ehhez a 2500, durván mondjuk ezt az átlagos értéket, 2500 mikroszívertes éves dózishoz fog néhány tized, vagy mondjuk rá felsőbeslést, 1-2 mikroszíverttel megnőni ott a dózisa azoknak a személyeknek, akik közvetlenül ennek a tengervíznek ki vannak téve. Tehát ez egy növekedés, de nagyon pici növekedés, azért ezt látni kell.
A Szódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!